prédikáció alapigéjét a Máté evangéliuma 4. fejezetének első 2 verséből, illetve a 6. fejezet 13. verséből olvasom. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkicsértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, a böjt első vasárnapján hagyományosan Jézus megkísértésének története az egyik bibliai szakasz, amit olvas az egyház, olvasnak a gyülekezetek, amikor, hogy hol a bevezetését olvastuk ennek a történetnek, keresztelkedése után a lélek elviszi, elvezeti Jézust a pusztába, ahol 40 nap böjtölés után megkísérti őt az ördög. Ennek az igének és a mi atyánkból vett részletnek is az aktualitását az adja még, hogy az elmúlt hetekben ismét nagy sajtó visszhangot kapott, és hangzatos címekkel írták, hogy megváltoztatta a pápa a mi atyánk szövegét. És mint kiderült, hát ez erre vonatkozik, erre a kérésre, a 6. és a 7. kérdését, vagy a 6. kérésre a mi atyánknak, hogy ne vigy minket a kísértésbe. És ha ez már egy régebbi folyamat, az elmúlt nyáron volt erről döntése az olasz püspökkari konferenciának, hogy a pápa javaslatára, útmutatása alapján foglalkoznak ezzel a mi atyánk ima kérésének a fordításával, hasonlóan, ahogy már megtették ezt a francia egyházak, illetve a spanyol nyelvű egyházak is, mert van benne valami félreérthetőség ebben a kérésben, amiről a pápa többször is beszélt és tanított. De valójában a mi atyánk szövegét nem változtatta meg a római pápa sem, egyrészt azért, mert nem tudja megváltoztatni, mert a mi atyánk szövege az a Bibliában van, és a Bibliát még egy pápa sem tudja megváltoztatni. Nem is akarja, persze, nem is akarja. A Bibliának a szövege, hogy ez görög nyelven van, és ezen nem lehet változtatni. Sőt, még a latin nyelvű Bibliát sem változtatta meg, mint kiderült. Tehát a latin mise szöveg ugyanúgy szól, mint ahogy 2000 év óta szól ugyanabban a fordításban. Amiről itt szó van, az, hogy a pápa többször beszélt arról, hogy a modern fordításokban ez a mai ember számára ez a kérés, hogy ne vigy minket a kísértésbe, ez félreérthető. És rosszul is lehet érteni. És ezért ő támogatja azt, hogyha a modern nemzeti nyelveken a Biblia fordításokat áttekintik és megnézik, hogy hogyan lehetne ezt korrigálni, hiszen a fordítás az arra szól és arra való, hogy az emberek jól értsék az eredeti szöveget. Tehát ez a szándéka. És az olasz püspöki konferencia valóban hozott egy döntést még nyáron, hogy ők is módosítanak ezen a szövegen, és olyan értelemben fogják majd mondani, hogy ne hagyj el a kísértésben, vagy ne engedj át minket a kísértésnek, így lehetne magyarra fordítani ezt az olasz változatot, és most hozták nyilvánosságra január 31-én, hogy adventtől, tehát 2020 adventjétől kezdve már az olasz mise szövegek ezzel a formában fogják tartalmazni a mi atyánkot, és így fogják majd mondani. Minden nemzetnek megvan a maga püspökkari konferenciája, és ők döntenek arról, hogy az ő fordításuk az megfelelő-e, illetve hát lesz-e olyan biblia fordítás, ami ezt a változtatást jóvá hagyja, hiszen ahhoz azért az kell, hogy ez megtörténjen, mert a liturgia szövege az nem a liturgiai bizottság döntése alapján történik, jó esetben, még nálunk sem, hanem hát a Biblia fordítók tanácskozása és döntése alapján. Érdekes azonban a tanítása Ferenc pápának, és hadd olvassam ezt fel, hogy miért gondolta, hogy meg kéne változtatni a fordítását, legalábbis az olasz nyelvi fordítását ennek a Mi Atyánk szövegének. Mint tudjuk, az evangéliumokban található eredeti görög kifejezés nehéz pontosan visszaadni, és az összes modern fordítás sántít egy kicsit. Van egy pont azonban, amely felé egyhangulag közeledhetnek az álláspontok. Bárhogy is értsük a szöveget, ki kell zárnunk, hogy Isten lenne az emberre leselkedő kísértések főszereplője. Mintha maga Isten állna lesben, és csalná kelepcébe gyermekeit. Egy ilyen értelmezés ellentétes magával a szöveggel, és távol áll attól az Istenképtől, amelyet Jézus feltárt előttünk. Ne felejtsük el, a Mi Atyánk azzal kezdődik, hogy Istent apánknak szólítjuk. Egy apa pedig nem állít csapdát gyermekeinek. Sok pogány istenkép ilyen. Jakab apostol levelében viszont azt olvassuk, senki sem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem. Istent ugyanis nem kísértheti a gonosz, és ő maga sem kísért senkit. Ellenkezőleg az atya nem okozója a rossznak, egyik gyermekének sem ad kígyót, amikor ő halat kér, ahogy Jézus tanítja. És amikor a gonosz színre lép az ember életében, akkor Isten az ember oldalán harcol, hogy megszabadulhasson a gonosztól. Ő olyan Isten, aki mindig értünk és sosem ellenünk harcol. Ő az Atya. Ilyen értelemben imádkozzuk a Mi Atyánkot. Hát Ferenc pápával teljes mértékben egyet lehet érteni. Hát valóban a Mi Atyánk az nem ad kígyót annak a gyermeknek, aki kenyeret kér tőle, ahogy Jézus tanítja. És valóban igaz, amit Jakab apostol is tanít, talán erre is emlékeztetve, hogy Isten nem kísérti a gyermekeit, és nem viszi őket kísértésbe. Mert ez nem Isten természetével összeegyeztethető dolog. Úgyhogy, ha lenne ilyen bibliafordító bizottság, amelyik Magyarországon ezt el tudná fogadni, akkor én nem ellenezném, ha így imádkoznánk mi is majd egyszer, hogy óvj meg minket a kísértéstől. De jó lenne azt azért közösen imádkozni a katolikus testvérekkel és minden más felekezettel, és jó lenne ebben megállapodni, hogyha lehet, mert az egy nagy érték, hogy legalább a Mi Atyánkot együtt tudjuk mondani keresztények, és nagy szégyen lenne, hogyha visszatérnénk, hogy ezt se tudjuk együtt mondani. Akkor már semmit sem tudunk együtt mondani a Bibliából. Az talán nem fordulhat elő, remélem legalábbis, hogy ez ilyen nem lesz. Azonban nem nagyon valószínű, hogy ezt a Biblia fordítók ezt elfogadnák, ezt a változatot. Mert azért az is egy 2000 éves tudomány, hogy hogyan lehet lefordítani a Bibliát, és mi van a Biblia szövegében. És sajnos itt azért ebben a Mi Atyánk szövegben nem próbatétel van, ahogy próbálnak egyesek így magyarázni, hanem itt a kísértés van. Ugyanaz a szó szerepel benne, mint ami Jézus megkísértésekor is, itt a Máté Evangélium 4. fejezetében található. Ugyanaz a szó szerepel benne, mint amikor a más részekben is a kísértésről beszél a Biblia. És a ne vigy minket, az nem jelent más, mint hogy tényleg vinni valakit, mert ugyanez a szó szerepel ott, amikor a négy barát viszi a beteg nyomorékot Jézus elé, vagy megpróbálják bevinni őt a házba. És aztán nem tudják az ajtón bevinni, hanem akkor megbontják a tetőt, és akkor leengedik. Úgyhogy hát vannak ilyen részek a Bibliában, amikor ezek a szavak nem csak a szótárból olvashatók, hogy mi a jelentésük, hanem az összefüggésekben máshol is szerepelnek, akkor nem lehet azt mondani, hogy ezt nem ezt jelenti, hogy lehetne másért fordítani. Persze nyilván nem a szó szerinti értelemhez kell ragaszkodni mindig, hanem a valódi értelemhez, ezt úgy tudjuk, de nem lehet elrugaszkodni, vagy nem nagyon szoktak elrugaszkodni a Biblia fordítók ettől az értelemtől. Tehát én azt gondolom, hogy bízunk meg bennük, és tiszteljük a szöveget, az eredeti szöveget annyira, hogy próbáljuk azt hitelesen és érthetően lefordítani. De ha már így van, akkor nézzük meg, hogy mi az értelme ennek, vagy hogy ha nehéz is érteni a mai embernek, hogyha igaz is mindaz, hogy Isten nem kísérti az ő gyermekeit, hogy nem viszi őket rosszra, nem csábítja őket erre. Ha igaz az is, amit Jakab apostol mondta, hogy a saját kívánságunk csábít elsősorban bennünket, akkor mégis milyen értéke van ennek a szónak, hogy ne vigy minket a kísértésbe, ennek a kérésnek. És mi veszne el, hogyha mégis megváltoztatnánk ezt, és azt mondanánk helyette nagyon helyesen egyébként, hogy óvj meg minket a kísértéstől. Hát ami elveszne és ami értéke ennek a kérésnek, hogy nyomatékossá teszi azt az imádságunk és Jézus szava is, mert ő erre tanít bennünket, hogy így imádkozzunk, hogy valójában bennünket csak az Isten tud vinni, vagy pedig mi magunk. Ez egy nagy érték. Ez egy nagy érték, és egy nagy felszabadítás. Hogy nem tud vinni bennünket senki más. És a Jakab apostol is ezt mondja. Hogy nem tud vinni bennünket a sátán. Hogy nem tud vinni bennünket semmilyen hatalom. Csak mi tudunk menni, hogyha akarunk. Hogy az Isten tud bennünket vinni az életünk során. És ő visz is bennünket. Hogy Isten hordoz bennünket. Hogy Isten a tenyerén hord bennünket. Ez van e mögött, hogy Isten visz bennünket. És még ha első pillantása ez rettenetőnek is tűnhet, de van benne egy nagy öröm és egy nagy felszabadultság. Mert ez egy nagy tanítása a Bibliának, és nem könnyen jutottak idáig el az Isten népe tagjai is. De ez egy ószövetségi felismerés már, amikor Jeremiás mondja a Jeremiás 29.14-ben, figyeljük jól, megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek titeket. Hát első pillantáson megdöbbentő dolog. És megdöbbentve hallhatták a Jeremiás próféta szavait, hogy én vittelek fogságba titeket. Hát nem Nabukodonozor király vitt fogságba titeket, hát nem a sátán vitt fogságba titeket, hát nem a ti akartatok fogságba menni, nem. Én vittelek benneteket fogságba. És én hozlak vissza titeket a fogságba. Mert ez a tanítása az Isten népének, hogy Isten kezében van az életünk. És a fogságba is ő visz bennünket. És mindenhova ő visz bennünket. És hogyha valami rossz dolog történik bennünket, az nem nélküle történik velünk. Ez látszólag rettenetesnek tűnik, de mégis milyen jó ezt tudni, hogy ő visz bennünket. Mert ő visz bennünket tovább is, és ő hoz bennünket ki is a fogságba. Ha ő vitt be oda, ő hoz bennünket ki. És ez az ő ígérete, hogy ő tovább fog bennünket vinni. A kísértésen túl fog bennünket vinni. Hogy ki fog minket menteni bennünket. Hogy egy új jövőt készít számunkra, és átvisz bennünket mindenen. Ez egy jó tanítás, ez egy jófajta tanítás, még hogyha nehezen is lehet megérteni és elfogadni, mert akkor azt kell mondanunk, hogy Istennek nagy titkai vannak az életemben. De ezt jó gondolni, jó ezt tudni, hogy az ellenségeink nem tudnak vinni minket, mert ellenségei vannak az embernek. Azt mondja a Heidelbergi K.T. 127. kérdése és felelete erről, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, azaz, mivel mi magunk oly erőtlenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, ami esküdt ellenségeink pedig az ördög, a világ és tulajdon testünk szüntelenül ostromolnak bennünket. Te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Ellenségeink vannak, mondja a Heidelbergi K.T., biztosan így van. De ezek nem tudnak bennünket vinni. Csak csábítani tudnak bennünket. csak kívánságot tudnak bennünket ébreszteni. És Jakab apostol azt mondja, hogy az embernek a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, hát mi már azért azt is tudjuk, hogy az ember saját kívánsága is nagyon esendő és törékeny, mert nagyon is vannak másoknak is kívánságaik, amiket az a kívánságok, hogy kívánságot ébresztenek bennünk, és kívánságot ébresztenek bennünk, és tudnak bennünket kívánságokat ébreszteni, gonosz kívánságokat is, vagy hiába való kívánságokat is. Ennek megvan a technikája, a tudománya. De akkor is kívánságot ébreszteni tudnak bennünk, ami ellenségeink, de csak mi tudunk annak engedni, és mi tudunk menni utána, és mi tudunk elmenekülni is akár onnan, vagy hátrafordítani nekik, az Isten segítségével, a Szentlélek segítségével, és tudunk győzni is az ő segítségével. Tehát ez az első, amit itt meg kell tanulnunk, és meg lehet tanulnunk, hogy ha Isten víz bennünket, akkor azt is jelenti, hogy csak ő tud vinni, vagy mi magunk menni. Itt egyébként a Jézus megkísértése történetében a lélek elvitte őt a pusztában, egy másik ige szerepel, azt jelenti, hogy ő elvezette őt a pusztával. Tehát Jézus maga ment a lélek vezetésével. De a magyar nyelvben ezt ugyanavval az igével fejezzük ki. A ne vigy minket kísértésben egy másik ige szerepel, amit mondtam is, amikor viszik a barátok a hordágyon a testvérüket. Akkor hát mit jelent ez a kérés? Ez a kérés igazából nem túl bonyolult. Azt jelenti, amit olvastunk és amit hallottunk is a példabeszédek könyvéből, hogy két dolgot kérek, mielőtt meghalok, olvasta Józsi bácsi. Egyik az, hogy óvj meg a hiába való beszédtől, és a másik pedig, hogy ne adj nekem se gazdagságot, se szegénységet. Ugye a gazdagságban ne mondjam azt, hogy nincs szükségem Istenre, és a szegénységet pedig ne kezdjem el káromolni a nevét, és ne kezdek el zúgolódni ellene. Hát ezt kéri itt az ember a mi atyánkban végül is szó szerint. Hogy ne vigy engem a kísértésbe, ne legyen túl jó dolgom. Az a kísértés, mert az atya az viszi a gyerekét, és viszi a jóba is, és szívesen ad nekünk könnyű dolgot, és könnyű életet. És szívesen megóv bennünket mindentől. De az egy veszedelmes dolog lehet, amikor azt gondolja az ember, hogy nincs szüksége Istenre. És nem ezt látjuk magunk körül. Lehetnénk itt sokkal többen is, de sokan úgy gondolják a református atyánk fiai közül itt a városban, hogy nincs szükségük erre. Így nincs szükségük Istenre, ők jól megvannak nélküle is. Mert az atya viszi őket, jó dolguk van tényleg. Jó dolguk van. Hála Istennek. És örülünk neki. De ez egy nagy kísértés. Egy nagy kísértés. Hogy nincs szükségem rá. Hogy meg vagyok én jól nélküle is. Azt mondja bölcs a példabeszédek könyvében, hogy óvj meg ettől, Uram, ettől kérlek, hogy óvj meg másodszor, kettőt kérek csak. A hazugságtól óvj meg, és ettől óvj meg, hogy ne mondjam azt, hogy nincs szükségem rád. Ne gondoljam azt. Ne vigy engem ilyen kísértésbe. És ne hagyj nagy szegénységet sem, és óvj meg a gonosztól, ahogy kérjük, és szabadíts meg tőle. Hogy nehogy azt gondoljam, hogy nincs Isten, mert annyi sok gonoszságot látok, és a gonosz hatalmát látom, és annak a győzelmét látom. A kísértés az mindig elszakadásra csábít Istentől. Arra csábít, hogy válasszuk a könnyebb utat, és Jézus is így kísérti meg a kísértő. Hogy válaszd a könnyebb utat, hogy tégy csodákat, hogy lássák az emberek, hogy te ki vagy valójában. A Getsemáné kertben, amikor a kísértő közel jön hozzá, és ott gyötrődik, ott is ez a tét, hogy választhatom-e a könnyebb utat, hiszen hívtak engem a görögök előtte, szóltak neki, hogy gyere el közénk, és taníts bennünket. Elmehetnék külföldre, és itt hagyhatnám ezt az egészet. Úgy se értenek meg. Válaszd a könnyebb utat, menekülj el, ne a keresztet választ. Ez a kísértő hangja. A könnyebb utat válasszad inkább. És szakadj el a feladatottól, a küldetésedtől, és szakadj el Istentől. Bőjt első vasárnapján vagyunk. Mire indít bennünket tehát a mi atyánknak ez a kérése? Arra indít mindezek után, hogy gyakoroljuk magunkat abban, hogy ne akarjuk mindig a legkönnyebbet választani. Ne akarjuk a könnyebb utat választani, minden áron. Ezt abban is gyakorolnunk kell, az is egy könnyű megoldás lenne, hogy mindig a nehezebb utat választom. De az Isten szent lelke azt mondja a római levélben, hogy változhatok meg a ti elméteknek megújulásába, hogy megítélhessétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Meg kell ítélnünk az Isten akaratát, és azt kell választanunk, az ő jó, kedves és tökéletes akaratát. Nem a könnyebbik utat választani. Nem csak valami szabály szerint mindig ugyanazt választani, hanem megérteni, hogy mit akar ő velünk tenni. És ezt be kell gyakorolni. Be kell gyakorolnunk azt, elsősorban azt, mert arra visz bennünket a természetünk, hogy mindig a könnyebbet válasszuk. A bőjt azt jelenti, hogy válasz a nehezebbet egyszer, vagy kétszer, vagy 40 napig. Nem kell mindig a legkönnyebbet választani. Tanuljál meg lemondani valamiről, ami nem olyan könnyű neked. Válaszd azt, gyakorold be magad ebben. Erről szól a bőjt. Gyakorold magad, hogy ne legyél olyan gyenge, olyan puhány, hogy mindig csak a könnyűt akarod. Mert ez a kísértés. Ezt kéred, ne vigy minket a kísértésbe. Ne vigy minket abba, hogy mindig a könnyebbiket válasszam. Ne legyen olyan túl jó dolgom, hogy minden menjen flottul, hanem érezzem, hogy rád vagyok szorulva. Hanem keressem a te akaratodat, hogy legyek néha tanástalan is. Legyek néha elkeseredett is, az nem baj. Legyek néha kétségbe esett is, az nem baj. De ne legyek benne sokáig. Hát Isten ki akar engem emelni, tovább akar engem vinni onnan. Tovább akar vinni. Ezt kérjük. Uram, vigyél, és vigyél tovább. És ne kísérts engem a túlságosan jó dologgal. És szabadíts meg a gonosztól is. Ne legyen túlságosan rossz dolgom. Ez egy régi imádság, egy Jézusnak a mi atyánkában is megfogalmazva. Tehát értsük így jól, és hogyha nem is változik meg a fordításunk még, mert mondom én, ahogy ismerem a magyar bibliafordítókat, azért ennek sok esélyt nem látom nálunk, de ennek az értelmét értsük meg. És valóban igaz az, amit a Ferenc pápa is mond, hogy Isten nem akar minket semmi rosszra csábítani, és ez biztosan így van, és ehhez ragaszkodnunk kell. Mert a mi atyánk az nem ad kígyót, aki valaki kenyeret kért tőle, és ez biztosan igaz. De az is igaz, hogy milyen jó ezt gondolni, és jó ezt hinnünk, hogy Isten a tenyerén hordoz bennünket. És ha rossz is történik velünk, az sem nélküle van, és azon is át fog bennünket vinni, ahogy belevitt, hogy ki is fog bennünket szabadítani. És jó ezt hinnünk, és jó bebíznunk, és jó ezt hirdetnünk is. Legyen áldott az ő neve. Amen.